A Bartók Rádió fölkért engem egy sorozatra. Ez volt a Vihar és Holdfény című sorozat, amely Beethovenről, az emberről szólt. És tulajdonképpen ennek a végére rádöbbentem arra, hogy én ezt az embert nagyon megszerettem. Mert hiába volt morcos, meg ilyen golomba, meg ilyen... Azért ő nem vágyott másra, csak arra, hogy őt szeressék, hogy legyen szerelmes, hogy viszont szeressék, és társasági létet tudjon folytatni. De elromlott a hallása, tehát hogy megsüketült.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bősze Ádám, zenetörténészt. Ez egy olyan beszélgetés lesz önnel, ami ritka az ő szakmájában, hiszen zene nem lesz hozzá, úgyhogy igyekszem majd érdekes kérdéseket feltenni. Megkérdeztem, hogy honnan jött ide most, és hova megy majd, mivel foglalkozik mostanában?
A Katona József Színházban voltam, Jordán Adéllal, Cséki Kálmánnal és a... egy előadásnak a producerével, Geszti Margittal ültünk és beszélgettünk, ugyanis a legutóbbi zsidó kulturális fesztiválon volt egy Orfeumok Mulatók című estünk, ami nagyon jól sikerült, viszont mind Adél, mind Kálmán, mind nekem volt egy-két olyan módosítási javaslatunk, amiről érdemes volt beszélni a következő előadások előtt, úgyhogy ezt tárgyaltuk meg, de mivel ennek a megbeszélésnek egy kicsit hamarabb vége lett, mint ahogy én számítottam, útközben idefele bementem a Rózsabölgyi Zeneművoltba, és a régi kották között válogattam és turkáltam.
És mit talált? Vett valamit?
Vettem kuplékottákat, kerestem, mert azokat így nagyon szeretem, nem csak a zenei világ érdekel, meg nyilván ehhez az Orfeumok Mulatók esthez is ez dukál, hanem nagyon vonza az, amikor egy kotta nem csak zenei tartalmat hordoz, hanem olyan grafikusok készítik, vagy készítették a címlapokat, akik egyrészt nevesek, másrészt pedig a grafikáik néha egészen meghökkentőek, úgyhogy ilyeneket nézegettem, és vettem néhányat.
Lehet, hogy nem a hallgatóink nézőink közül, nem mindenki tudja, hogy mi a kuplé, ez egy ilyen könnyed, egy mulatóban elhangzó dalocska, aminek története is van, ugye? Körülbelül hogy van ilyen kis...
Igen, tehát ehhez érdemes azt tudni, hogy a 19. század végén, 20. század elején főleg a mostani Budapest 7. kerület, kicsit 6. kerület tájékán egyre másra épültek orfeumok és mulatók, és ezekben az üzleti vállalkozásokban, mert ezek nem állami támogatásból éltek, egyetlen egy feladat volt, hogy a közönséget meg kell fogni. És a közönséget úgy kell megfogni, hogy szórakoztatni kell őket. Ez körülbelül olyan, mint ma a stand-up zenében. Tehát aktuális dolgokra reflektáló, jó szövegek, nagyon frappáns, jól énekelhető, vagy jól szerethető dallamokkal.
Szóval akkor a kuplék is reflektáltak az közügyekre.
Mindenképpen, igen.
Milyen érdekes manapság is, ha valaki készítene, vagy előadna kuplékat, kortárs kuplékat, hogy van ilyen? Csak nem tudok róla esetleg.
Kortárs kupléről nem tudok ilyenekről. A stand-up vette át ennek a helyét, és ez már abban az időben, amikor levált ezekről a kuplékról a konferenciának a szerepe. Ugye voltak híres komikusok, akik ezt a konferálást vitték el olyan irányba, hogy szórakoztassák a közönséget. Abból tulajdonképpen egyenes ágon származik a mai stand-up. Tehát egy humorista, aki másfél órára kiáll a színpadra, és egy személyben csak verbális tartalommal megpróbálja a közönséget szórakoztatni.
Szóval majdnem ugyanaz, csak nem énekel hozzá.
Igen. Ez. Igen.
Az egyik kérdésem az lett volna ehhez kapcsolódó, hogy a mai világban ugyanúgy van zene körülöttünk, mint régen, talán még hasonló funkciókkal is, de hogy hogyan látja azt, hogy a bennünket körülvevő elsősorban könnyű zene valószínűleg, mondhatjuk azt, hogy többségben azzal, ellátja ugyanazt a funkciót, mint annak idején a klasszikus zene, és hogy mi a helye a klasszikus zenének ma? Gondolom, teljesen más funkciója van, mint korábban, nem?
Igen, a klasszikus zene, tehát ez egy ilyen nagyon könnyen jövő értelmezés, hogy régen, bezzeg a boldog békeidőkben milyen jó volt, mert akkor mindenki klasszikus zenét hallgatott. Nem. A komoly zene az mindig is réteg műfaj volt. Akkor, amikor a zeneszerzők még a szó társadalmi vagy hivatali értelmében szolgasorban voltak, tehát egy főúrnak a szolgái közé tartoztak, mint például József Haydn Eszterházyékhoz, akkor neki az volt a feladata, hogy ott, abban a státuszban neki zenét kell produkálni, a zene életet kézben kell tartani, de ez nem, tehát a nép számára ez nem volt elérhető, ez csak az udvarban Amikor a 18. század végén, nyilván a felvilágosodásnak is köszönhetően olyan társadalmi változások jöttek, hogy a klasszikus zene átkerült inkább már a koncertterembe, akkor is csak egy vékony réteg, a tehetősebb réteg, a polgári réteg kezdte el ezt hallgatni. Tehát ez egy tévedés, hogy a klasszikus zene hát vesztett a táborából. Lehet, hogy számszerűleg vesztett, de olyan lényeges vesztés nincs. Ez mindig is egy réteg műfaj volt. Az pedig, hogy a könnyű zene, az ennyire nem réteg műfaj már, hanem ekkora tömegeket mozgósít. A mögött is azért van más, ugye? Az, hogy a média elkezdett fejlődni, hogy hangrögzítés, rádió, televízió, hát emlékszünk még a fiatalkorunkban a klipmániára, mindenki klippeket nézett, volt ilyen tévécsatorna is. Szóval, hogy ez a fajta fogyasztás, meg a könnyű elérhetőség, tehát, hogy bekapcsolok egy ilyen lejátszó applikációt, és akkor azt választok ki, amit akarok, ez azért jelentőset dobott a ritmuson. A másik pedig az, hogy amikor a szerzői jogvédelem elkezdett erőre kapni, akkor azért, és ezt ne tagadjuk, elég sok zeneszerző érezte meg azt, hogy hát ebben pénz van. Hogyha az én zenémet sokan hallgatják, sokan letöltik, megveszik a lemezt, megveszik a kottát, stb. Akkor én abból piacilag részesedek. Tehát, hogy az, hogy egy mai rockstar vagy könnyűzenész igazi nemzetközi sztár mesés vagyonokat tud fölhalmozni, az mind ennek köszönhető. Tehát ez is ott van a háttérben. Nem csak ez, de ez is egy lényeges pont. De én nem féltem a klasszikus zenét egyáltalán.
Igen, ezt lett volna még a következő kérdés, hogy mesterséges intelligencia és TikTok és minden van, de akkor úgy érzi, hogy mind meg lesz a helye a klasszikus
zenét. Én nem tudom, én nekem van TikTokom, még tartalmakat is gyártok TikTokra, angol nyelvem, nyilván az én régi kottáimat mutogatom annak a négy hallgatónak, aki ezt szereti nézni, de hát nekem az az életem. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy most a mesterséges intelligencia, tehát hogyha van egy zeneszerző, aki minden porcikájában zeneszerző, az mesterséges intelligencia, ide mesterséges intelligencia, oda, az nem fog más csinálni. Nyilván el kell mennie tanárnak, vagy könyvelőnek, vagy bárkinek ahhoz, hogy meg tudjon élni, de mesterséges intelligencia nélkül sem tudtak megélni a kortárs zeneszerzők már a II. Világháború után, ugyanis a közönségbázist, azt hát elvesztették. A közönség nem a kortárs zenét, a nagy közönség nem a kortárs zenét hallgatja, nekik más útjuk van, hát pedig ezt meg kell küzdeni azért, hogy életben maradjanak.
Ha már a kortárs zeneszerzőkről beszélünk, van egy jellemző irányzat, amely mentén alkotnak a mostani zeneszerzők?
Hát nézze, ez az első dolog, aminél be kell valljam azt, hogy én a kortárs zenét ennyire nem követem. Uh-huh. Tehát nem tudom megmondani. Biztos, hogy vannak irányzatok, hiszen... De ez egy nagyon pici kör, az emberek úgy nagyjából ismerik is egymást, de forradalomról nem beszélnék. Tehát, hogy szerintem 1929-ben amikor az orosz balett, amikor meghalt Szergej Gyagilev, és az orosz balett tulajdonképpen a második korszakát kezdte élni, ott lezárult valami a zene és a zenés színházi életben. Tehát nem lehet forradalomról beszélni. Jó, Bartók Bélának a csodálatos mandarinja Kölnben botrányt okozott, de olyan igazi változásról, nem, tehát mint amit Beethoven hozott, vagy nem, amit Claudio Monteverdi hozott a 17. század elején, azzal, hogy az opera tulajdonképpen megszületett, én ilyeneket nem látok már a klasszikus zene területén. Ha van forradalom, az annyira pici, hogy nem ért el hozzám, de hát lehet még kíváncsibb is.
Hát pedig vannak ünnepelt kortárs szerzők, nemzetközileg is ünnepelt magyar szerzők is.
Igen, hát Ötvös Péter ide tartozott, Isten nyugosztalja, Kurtán György is ide tartozik. Nagyszerű, tehát én Kurtán Györgynek az operáját azt hallottam, munka volt, mert a bemutatójának az élő közvetítését még abban a rádióban, ahol dolgoztam, én vezettem, de nem vágyom ezt. De egyébként baromi jó lenne, tehát ha egy kicsit nyugodtabb időszakom lenne az életemben, akkor biztos, hogy az egyik az lenne, hogy elkezdenék kortárs zenét hallgatni. De kortárs zenét hallgatni szerintem csak úgy, hogy az ember beesik egy koncertre, és akkor most meghallgatni, tudom én, 6 darabot, 6 fiatal vagy kortárs szerzőtől, utána szünet, utána megint meghallgathatod, Ezek annyira összetett muzsikák, hogy ezekre nagyon figyelni kell, érdemes készülni rá. Ez körülbelül olyan, mint a kortárs irodalmat, magyar irodalmat én például nagyon szeretem, de vannak olyan írók, akiknél Krasznahorkai például, de Eszterházinak egy-két könyve is ilyen. Hogy az embernek le kell ülni, elolvas egy oldalt, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor ennek most újra nekifutok. És akkor ezt, akkor most lassíts, nem kell ezt a könyvet gyorsan kivégezni. És akkor elkezdem szépen emészgetni azok, mint ahogy az ember egy filozófiai könyvet olvas, azt nem lehet gyorsan. Ugyanilyen a zene is. Hiába illékony, de abban a pillanatban eltűnik, ahogy fölhangzik, de azért, ha az ember készül rá, vagy horribil addiktú meghallgatja esetleg utána felvételről még négyszer-ötször, akkor azért a szellemi élménye sokkal, sokkal mélyebb lesz. Ezt Beethoven is mondta. Beethoven, amikor azt hiszem, a Razumovszkij vonós négyeseket, amikor megírta, akkor a személyre vetették azt, hogy ez grandiózus, meg nagyszerű, de túl bonyolult. És akkor Beethoven azt mondta, hallgassák meg kétszer, háromszor. Ez szóval bele kell tenni, tehát hogy úgy, mint a könnyű zenét, hogy közben, nem tudom, hagymát szeletelek, ugye ezt nem fölösleges hallgatni. Hát az nem hallgatás, akkor elmegy az egész a fülem mellett. Ezekre figyelni kell, koncentrálni kell, és elég, nem tudom, egy bombont is.
Most a kortárs...
Igen, most, hogy mint egy, de egyébként ez a klasszikus zenére is vonatkozik. Tehát egy Beethoven szonáta sem ilyen. Lehet Telemant hallgatni úgy, most nem Telemant akarom bántani, mert neki is nagyszerű művei vannak, de mondjuk egy trió szonátát, amit, vagy egy táfelmuzikot, amit ahhoz írt, hogy közben egyenek az urak, azt lehet esetleg úgy hallgatni. De a klasszikus zenét is érdemes. Ez az egész hangversenyrendszer, ami most minket így körülvesz, ez én nagyon remélem, hogy ez például nem tart sokáig.
Melyik része az,
amit... Hát az, hogy ugye mi van akkor, hogyha egy komoly zenei koncertre veszünk egy jegyet, akkor szépen kiöltözünk, elmegyünk a Zeneakadémiára, vagy a Műpába, vagy teljesen mindegy, melyik koncertterembe, akkor beülünk, egy mű, két mű, három mű, vagy négy mű, öt mű, és akkor ott hát azért épp eleget láttam én a Zeneakadémia közönségét szemből, a munkámból adódóan, és akkor mindenki ilyen, nem tudom, állítatos tekintettel ül, és akkor eltelik nagyjából két perc, és akkor az emberek felének az arcán megjelenik az a gondolat, hogy úristen, most a gázt égve hagytam, vagy nem? Tehát, hogy
leláthatóak.
Igen, tehát, hogy van, aki alszik, van, aki egyszerűen már kiesett az egészből. Szóval ez nem, tehát, hogy ezekhez a darabokhoz azért, hogy ezek szellemi élményt, tehát örömöt, szellemi örömöt, amikor az ember azt mondja, hogy fú, ez a Haydn szimfónia lesz a kedvencem, és akkor ezt most akkor felteszem a playlistre, és ugyanúgy, ahogy egy popszámot, én is hallgatok popzenét, és nagyon sokszor van az, hogy rákattanok egy zenekarra, együttesre, számra.
Kiket hallgat?
És akkor azt...
Kiket szeret?
Jarvis Cocker például nagyon szeretem. A Pulp együttesnek volt az énekese, de a szólóalbumait, azt egészen egyszer franciákat szívesen hallgatok. Zast is, meg ilyen könnyebb dolgokat
Zaffin is. Zaffin
is. De hogy most nem tudom, hogy...
Ott tartottunk, hogy igen, hogy ugyanúgy be lehet tenni ezeket a klasszikus számba.
Igen, hogy egy playlist, hogy rámekom a playlistre, mint a Haydn-nak, a búcsú szimfóniának az első tételét, és akkor az egy ilyen nagyon életvidám, lendületes dolog, és akkor azt hallgatom. Szóval, hogy túl nagy a kínálat, érdemesebb lenne egy kicsit csöndesebben zenét hallgatni, mert ez olyan, mint egy vers. Tehát egy József Attila verses kötetet, hogy Adit, ha leveszek a polcról, és leülök, és azt mondom, hogy vasárnap rászánok most erre két órát, nem az vezérel majd, hogy végigolvassam az egész kötetet, hanem, hogy megálljak egynél, és azt mondjam, hogy ráta. Az önismeret, az kell, hogy itt előjöjjön, hogy rám, hogy nekem mi a viszonyom, és hogy rám hogyhat, és hogy szégyellem el magam, vagy pedig hogy simogatom meg magamat, és azt mondom, hogy tessék, akkor ez mégiscsak jó, amit csinálok. Ez ugyanígy van a zenében.
De igazából, amit ön csinál, ezek a zenébe bevezető, a zenetörténeti kontextusban a műveket elhelyező, catch csináló, a Mozart, Beethoven bikiniben, azt hiszem,
Mozart
bikiniben, és hasonló, nagyon érdekes, feszítő, és a mai világ címeibe illő című projektekkel, programokkal talán pont ezt próbálja, hogy, hogy megtanítsa kicsit fogyasztani, vagy elgondolkodtassa az embereket. Hogy jött az ötlet, hogy...
Az én intencióm az más. Uh-huh. Én ezt szeretem, tehát, hogy én olvasni szeretek. Szeretek irodalmat is olvasni, de nagyon szeretek zenéről, elsősorban társadalomtörténet, kultúrtörténet, zenetörténet, ilyen könyveket olvasni. Ez az én, amióta én a Zeneakadémiára járok, sőt már előtte is, nekem ez volt mindig is a hobbim. Én fölépítettem egy viszonylag jó zenei könyvtárat magamnak, és boldog vagyok, hogyha akár készülés miatt, akár könyvírás miatt én elkezdem ezeket olvasni. És én csak átadom az élményeimet. Ha azt mondja erre valaki nekem, hogy mert volt erre példa, nem sok, de volt, hogy én az ön rádiós munkája, vagy a könyve, vagy az előadása miatt elkezdtem egy kicsit komoly zenét hallgatni, az nekem öröm, de én nem ezért csinálom. Én egyszerűen boldog vagyok, hogy azt, ami engem leköt, ami engem fölvillanyoz, azt elő tudom adni, és az emberek kíváncsiak rá. Ha nem lennének kíváncsiak rá, akkor hoppon maradnék, akkor nem csinálnám. Hiába lenne esetleg missziós lelkületem, de bennem nincs ilyen missziós lelkület. Én örülök, hogy az, ami engem leköt, azt az emberek hallgatják.
Pedig volt missziós lelkülete, egy időben olyannyira, hogy szerzetesként élt. Ha jól értem, akkor az Esztergomi Ferences gimnáziumban végzett.
Igen.
Oda járt, és utána egy néhány évig szerzetes lett. Hogyan kapcsolódik a szerzetesség és a zene? Ez érdekel engem.
Nálam ez a szerzetesség előzménye volt. Én 16 éves koromig Sex Pistols-t hallgattam, Ramones-t, Rossz frakciót, tehát, hogy elég mély tartalmú, nem klasszikus zenét, egyáltalán nem érdekelt a komoly zene.
Ferences gimnazistaként volt ez?
A Ferences gimnazista korom előtt is, 8-ban, 7-ben, 8-ban, meg a gimnázium első 2 évében nem is nagyon szerettem ott lenni, nehezen tudtam úgy beleállni a dolgokba, nem is voltunk vallásosak ráadásul otthon. Úgyhogy, de aztán az egyik osztálytársamtól elirigyeltem azt, hogy jól gitározik, és tekintettel arra, hogy ez egy fiú gimnázium volt, ki kellett találnom valami stratégiát, hogy lesz barátnőm, és úgy gondoltam, hogy ha én megtanulok egy-két dalt gitározni, akkor majd Esztergomba kiállok a Bástyáruház elé, és akkor ott fogok gitározni, és a dobóból jövő lányok ott fognak sorban állni, és nekem majd csak ki kell választani, hogy te is, te gyere el velem kávézni. Ez abszolút kontraproduktív, tehát nem működött. Megtanultam a Börtön ablakában pedig, ez volt az első klasszikus kompozíció, és annyira elkezdett érdekelni, hogy a gitára, hogy fogom le a hangokat, meg akkor az méri a hang, hogy elkezdett ez így beszippantani, elkezdtem autodidakta módon gitározni, tanulni, kottát olvasni, tanulni, és elkezdtem olvasni. És a szerzetesség, az tulajdonképpen ezzel párhuzamosan jött az, hogy elkezdett érdekelni, hogy mit csinálnak az ott levő szerzetesek. És tulajdonképpen én a családot találtam magamnak, tehát azért léptem oda be, mert azok az emberek, akiket én ott megszerettem, azok ott éltek. Nekem egyértelmű volt, hogy oda megyek, ahol engem szeretnek. És akkor volt, egy konfliktusom volt, hogy a zenét ugye nem tudtam annyira elsajátítani, hogy Zeneakadémiára menjek, de abban az időben, még a 80-as években kötelező volt a szerzetes tanoncoknak civil egyetemet is elvégezni, és akkor nem sikerült a Zeneakadémiai felvétel, és akkor azt mondták, hogy menjek inkább magyar-német szakra, és ez addig tartott, amíg meg nem hallottam egy William Burt kompozíciót, egy misetételt, és akkor a sarkamra álltam, és azt mondtam, hogy vagy a zene, vagy a szerzetesség. És akkor kijárták azt, hogy a Zeneakadémián fölvegyenek engem a zenetudományi szakra. Az az egyháznak is jó volt, az államnak is jó volt, nekem is jó volt. És tulajdonképpen onnantól kezdve a klasszikus zene, bár csináltam-e ilyen-olyan más dolgokat is, de az életemnek legalább olyan fontos része, mint a hit.
És játszott hangszeren is?
Ó, nagyon jó.
A gitára,
lanton, zongorán, orgonán, és boldog vagyok, és szerintem a nagy közönség is boldog lehet, hogy időben észrevettem, hogy nem vagyok tehetséges.
De azért szokott zenélni, még most is?
Szoktam, nekem van egy antikvárium, és ott van egy 1908-as pianino, és leszoktam ülni, és akkor szoktam zongorázni, és mindig eltölt az a boldogság, tudod, hogy nem abajgatom a közönséget a tehetségtelenségemmel.
De gondolom mehet a közönség ezekre az alkalmakra, amikor...
Amikor én zongorázom? Nem.
Nem volt egy ilyen?
Hát volt ilyen, hogy kísértem, volt Böröc Laci barátom, akivel most is lesz majd egy estünk decemberben, akkor odaülök a zongorához. Igen, tehát azért kísérek, és izgulok, mint a fene.
És milyen szerzőket szeret, milyen zeneszerzők műveit szereti játszani, ha magának...
Na, ami könnyű. Nem, tehát semmi.
Az a technikailag könnyű.
Technikailag.
És ki a technikailag, ki számít technikailag?
Nem tudom, hát felőlem, ha Beethoven írt könnyű darabot, akkor Beethoven-től is.
Az arabokat válogatja.
Hát ezek műsorok, tehát ezek dalok, amiket Laci énekel, és akkor kiválogatjuk, és ő nagyon jól tudja, hogy lassú legyen, és könnyű legyen a kísérete, tehát nem, én nem vagyok zongorista, tehát, hogy...
De örömet okoz a...
Nem, akkor nagyon izgulok, de ezt az estet, mert én Böröc Lászlót nagyon-nagyon bírom, és nagyon fölnézek rá, az nekem egy élmény, mert beszélgetünk is közben, szóval ez egy, az mit önnek az, hogy beszélgethet itt folyamatosan igen. Olyan emberekkel, akik érdekesek rajtam kívül.
És hogy ugye ön zenél az Antikváriumban is, én úgy látom, hogy lehet, ez persze csak Budapesten van, de gondolom nem csak Budapesten, hogy egyre több olyan alkalom van, ahol kis körben zenélnek, akár klasszikus táncsalók. Benedeknek volt egyszer egy próbafészek nevű hely a 8. kerületben, ahol egy ilyen kis régi zenekoncertek voltak, egy másik ismerős a saját zongoráján otthon a lakásában szervez házi koncerteket, és tudom, hogy azt hiszem, hogy Fischer Ivánnak is...
Neki is vannak lakáskoncertjei.
És hogy mennyire látja ezt ön, hogy ez mindig arra gondolok, hogy ugye Kodály Zoltán annyira ez a zene mindenki mondat olyan szép volt, és hogy olyan jó lenne, ha ez szerintem is olyan, ha nagyon sok emberi lehetne a zene, de hogy látja ezt, mennyire mindenki a zene van Magyarországon?
Hát nézze meg a koncerteket, most könnyű zeneire gondolok elsősorban, teltház van a Zeneakadémia, műpait hívják folyamatosan a világsztárokat, teltház van. Szerintem ebben a tekintetben Kánaánban élünk, tehát hogy nincs, én nem érzek semmit, viszont a forradalomtól nagyon távol vagyunk, tehát az, hogy biztos, hogy van ilyen, de nem nagyon szoktam ilyennel találkozni, hogy valaki mondjuk elmegy egy zeneakadémiai koncertre vagy a műpába,
igen.
És utána hazamegy, és azt mondja, hogy igen, én megváltoztatom az életemet. Mm-hmm. Mert rám ez a szimfónia, ez úgy hatott, hogy egész egyszerűen nekem szembesülnöm kell magammal. Mm-hmm. És megint az önismerettel hozom összefüggésbe ezt az egészet. Szóval, hogy ezeknek, amiket ön mondott, ezeknek a kis kezdeményezéseknek, ahol... Van verbális tartalom is, van művészi tartalom is, ugye művészi tartalom a lényeg. Lehet olyan eredménye vagy funkciója, hogy az embereket valahogy felrázza, ez a forradalom kellene. Ezt ki fogják vágni, és ez lesz az egyetlen mondat, ami itt lesz. Összeáll rá, forradalom kellene. Zenére.
Látszik, hogy dolgozott újságíróként is, igen. De nem fogjuk ezt megtenni, de egyébként igen.
Az első interjú, amit adtam, annak az volt a címe, nyilván a címet mindig az újságíró találja ki.
Vagy a szerkesztője, igen.
Vagy a szerkesztője, a komoly zene hülyeség, ráadásul ártalmas is. Köptem a fejemet, hogy na most ezt a zene a körülményi tanár, én elolvassa. Na igen, befejeztem.
És kimondta ezt a mondatot, hogy a komoly zene hülyeség?
Én mondtam az interjúban, de arrásul, de a kontextusban.
Nyilván arra nem, hogy komoly zenei persorolás.
Nem, a komoly zene, mint kifejezés.
Igen, úgy értem. Igen. Pont a kollégával beszélgettünk erről előtte, hogy vannak ugye, akik kétségbe vonják azt, hogy van komoly és könnyű zenek, mint olyan. De hogy erről mi a véleménye önnek, hogy ez a megkülönböztetés megállja a helyét?
Szerintem nem jó a megkülönböztetés, de megkülönböztetést kell tenni. Szerintem van művészi zene és nem művészi zene, amelyik művészi élményt képes az emberben. Tehát a művészi élményhez mindig jár szellemi élmény is, ami az agyat, a szellemet dolgoztatja meg, a szellemre hat. A banális zene, ami... A felületes érzelmekre hat, azaz véleményem szerint nem művészi zene, nem szerez művészi élményt. De van olyan zene, amihez esetleg készülök, amit elmondtam már, ami ezt meghozza. Most egy Dosztojevszki könyvet összepárosítani egy, mit tudom én, Sabrina magazinnal, Nem tudom, van-e ilyen?
El akartam kérdezni, hogy én még nem hallottam róla
De
ilyenről.
voltak régen ezek ilyen kicsit ilyen lájtos, erotikus történeteket, nem tudom, hogy hívták ezt. De voltak ilyen magazinok, nem is magazinok, ilyen kis könyvecskék. Ezt a kettőt összepárosítani nem lehet. Ugyanígy nem lehet összepárosítani egy Beethoven szimfóniát, és most nem tudom, direkt nem mondok magyar könnyűzenészt, hogy ne bántsak senki.
Igen, ez érdekes, hogy tekintve, hogy nagyon sok fesztivál van, és több olyan fesztivál is van nyáron, főleg, ahol klasszikus zene is van. Egyébként mondjuk az Ördökatlan, ahol ön is előadott, az egyik ezeknek, és úgy tűnik, hogy nagyon komoly igény van erre a napjainkig, széles körben. Például van olyan programot is, ahol azt hiszem, hogy egy ortodox egyházi zenekar is előad, kicsit könnyedebb stílusban, de hogy nagyon
Jó, a Szent
sokan.
Efrém
Igen, a
férfikar.
Szent Efrém
Igen,
férfikar,
igen.
és talán most idén már más nevük volt, és hogy sokan mennek fiatalok is erre, szóval, hogy abszolút van igény erre is. Én egy kicsit azt gondolom, hogy lassabb, a gyors életünkben egy kicsi lassúságot is ad a komoly zene attól, hogy nem tudom, a ritmusa miatt is, bár nyilván vannak nagyon gyors számok is, de lehet, hogy ezt nem jól látom. Van ebben valamennyi igazság, hogy egy kicsit a felgyorsult világban teret ad a nyugalomnak, vagy egy kicsit a szellemi létezésnek a zene, hogy ez azért nincs így, az nem mondható.
Én általános dolgot nem tudok erre mondani. Tehát komoly zenét alapvetően, vagy az esetek túlnyomó többségében felvételről hallgatok. De nagyon szeretem meghallgatni például az új lemezeket, amiket földob elém az az adott applikáció. De ugyanúgy, ahogy most már egy könyvet is leteszek, nem tudom, én ezt a szellemit keresem benne. Ez, hogy most megnyugvást jelente, akkor
Kiszállást ebből a munkakörékből, amiben sokan nem, tehát ez nem feltétlenül.
Nekem nem, nekem nem. Nekem ezt, nekem, mivel hála a jó égnek, azt csinálom, amit szeretek. Azzal foglalkozom. Én szeretek beszélni is a közönség előtt, szeretek az antikváriumban ülni, otthon olvasni, készülni, könyvet írni. Én azt keresem, ami rajtam változtat, ami egy kicsit, ami piszkál. Tehát ami pont az, hogy nem hagy nyugton, de a szónak az ösztönző értelmében. Tehát, hogy nem akarom Kurtág György mondatát a magamévá tenni, de neki ebben nagyon igaza van. Ő azt mondta, hogy én nem kikapcsolódni, hanem bekapcsolódni szeretnék.
Ez milyen jó mondat.
Igen.
Akartam kérdezni arról, hogy mennyire sokat dolgozik, és az előbb volt egy kis technikai probléma, az alatt beszélgettünk arról, hogy nagyon sokat vonatozik a sok munka közben, és hogy olyan érdekesen fogalmazta meg, hogy hogy tekinti ezt a vonaton töltött időt, hogy meséljen erről, hogy miért olyan fontos önnek a vonatozás.
Többen azt gondolják, hogy én a MÁV-nak valami, nem tudom, nagy támogatója vagyok, hogy ez milyen fantasztikus. Nem. Én azért szeretek vonatozni, mert ha kocsiban ülnék, akkor az egy elporlatt idő lenne, amit én a kocsiban töltenék, ugyanis nem tudnék azzal foglalkozni, amit szeretek. Erre szokták mondani a barátaim, hogy hallgass podcastot például. Hát próbálgattam, de nem, annyira nem vonz. A vonaton viszont istenien tudok olvasni, istenien tudok készülni, azzal foglalkozni, amivel szeretek. Ennyi van a vonatozás mögött, semmi más, nincs más közlekedési eszköz, ahol én ezt meg tudnám tenni. Egy repülőn így ülve nem tudom megtenni. Egy vonat, jó, egy luxust megengedek magamnak, amíg van pénzem, hogyha lehet, első osztályon utazzak. Csak azért, mert ott nagyobb lehetőség van a nagyobb térre. És az egy, volt olyan, hogy fölültem a vonatra, lementem Pécsre, azért Pécsre, mert ott azon a vonalon alig van térerő, nem kellett lelkiismeret furdanásom legyen, hogy nem veszem fel a telefont. Lementem Pécsre, az akkor majdnem 3 óra volt, 3 óra nettó bruttó készülési idő, ott megebédeltem, majd visszaültem a vonatra, ugyanezt lenyomtam visszafele, 6 órát dolgoztam intenzíven. Ezt máshol nem feltétlenül tudom megcsinálni.
Igen, és nem kell internet a munkájához, vagy a bizonyos
Igen.
fázisához.
Én nagyon szeretek kézzel írni, nagyon
Na majd
kézzel jegyzetelek.
tele.
Igen.
És el is tudja olvasni utána.
Igen.
Többnyire fantasztikus. Vannak mindenféle eszközök arra is egyébként, hogy kézzel digitálisan, tehát kézzel írjuk és digitálisan rögzül, amit írunk, de akkor ön papírra és
Én
ír.
papírra írok, igen. Tele van mindenféle noteszekkel a íróasztalom, és soha nem tudom, hogy melyikben mit írtam.
Nagyon sok minden van a weboldalán, a saját weboldalán, nagyon sok érdekes információ, blogja, a különböző előadásairól is, és különböző műsorokról is, amik ugyan a Bartók Rádiónál is dolgozott többek között. És az egyik fejezet emlegeti a Harry Potter féle varázspálcát, és amikor ezt olvastam, akkor eszembe jutott, hogy megkérdezném, hogy ön, ha lenne egy varázspálcája, mire használná most 2025-ben itt Magyarországon?
Hát, betegeket meggyógyítanám vele.
Ez egy szép, szép cél. A zene is gyógyíthat, nagyon sokan zenével is gyógyítanak.
Hát, bár sok beteg meggyógyulna Mozartra, de azért még nem ez a legjobb.
Nem, de hát van, úgy értettem, zeneterápia,
ez így van,
létezik, ez így. Sokan használják sok mindenre. Mik a tervei most? Mondta, hogy a Katona József Színházban készül erre az előadásra. Min dolgozik még?
Nekem most nagy tervem van, nekem volt egy zeneszerző, akivel nagyon nem tudtam mit kezdeni, hadilában álltunk egymással, ő Beethoven volt. Mert azt gondoltam, hogy én mivel nagyon későn kezdtem el zenével foglalkozni, nem elég jó a fülem, nem tudok elég jól zongorázni, én Beethovent, ezt a sorssal, az emberiség felemelkedéséért küzdő zeneszerzőt, ezt én soha nem fogom megérteni. És amikor Beethoven év volt 2020-ban, amit elvitt a Covid, tehát nem tudták igazából ezt az emlékévet rendesen ünnepelni. Akkor a Bartók Rádió fölkért engem egy sorozatra, ez volt a Vihar és Holdfény című sorozat, amely Beethovenről, az emberről szólt. És tulajdonképpen ennek a végére rádöbbentem arra, hogy én ezt az embert nagyon megszerettem. Mert hiába volt morcos, meg ilyen goromba, meg ilyen... Azért ő nem vágyott másra, csak arra, hogy őt szeressék, hogy legyen szerelmes, hogy viszont szeressék, és társasági létet tudjon folytatni, de elromlott a hallása, tehát hogy megsüketült. És visszavonult ebbe a magányába. Nem tudott más csinálni, tehát nem tudott emberekkel érintkezni. Mindeközben pedig a nehéz természete ellenére is arra vágyott, hogy őt megszeressék. Kicsit ilyen adis figura. És én Ha szembe jönne velem az utcán, lehet, hogy kapnék két füles tőle, de oda mennék és megölelném. És innentől kezdve, hogy erre így ráébredtem, elkezdtem Beethovent hallgatni, és nincs már bennem semmilyen ilyen kisebbségi érzés, hogy Úristen, én a halandó. Nem értem Beethovent úgy, mint egy nem tudom, fekete öves komoly zenész, de értem a magam módján, vagy közel érzem magamhoz. És 2027 Beethoven év lesz megint, mert halálának 200. évfordulója, és én most erre nagyon-nagyon készülök, és szeretném, nagyon-nagyon sok tervem van Lajossal.
És Beethoven járt Magyarországon,
igen.
Ugye? Nem is egy alkalommal, meséljen kicsit erről a Beethoven és Magyarország kapcsolatáról.
Beethoven és Magyarország kapcsolatában a legközvetlenebb família az a Brunswick volt. A Brunswick családban Teréz és Josephine fölmentek hozzá a Pasqualati háznak a felső emeletére. Ez ott van a Mölker Bastálynál Bécsben, most is megvan még az a ház. És hát egy ilyen lelki társak lettek, főleg Terézzel, aztán Josephine-be szerelmes is lett. És a magyarokat mindig szerette, és azt mondta, hogy a bajszosok, az én barátaim is.
Bajszosok?
Bajszosoknak tudta, igen, igen. Szereted minket.
És Martonvásárra.
Martonvásárra. A másik ugye nyilván a Brunswickékhez köthető, de hogyha valaki fölmegy a budai várba, szerintem még azért ott van, bár ott azért most már nagyon sok kordont láttam a legutóbbi időben, de azért még talán halandó ember megnézheti a Beethoven emléktáblát.
Én azt is tudtam, hogy ott van.
Van, igen, mert ott az akkori, ottani nem tudom milyen színház volt, ezt a mi időnkben Várszínháznak hívták, de Beethoven idejében nem. Ezt most nem fogom tudni megmondani, hogy mi volt, azt hiszem, a budai színház, nem tudom.
Mert attól tartok, hogy az most az elkordonozott rész.
Lehet, nem tudom.
Szerintem a Karmelita udvar felé.
Igen.
Hát akkor várunk erre az évre. Van-e valami, amiről nem beszéltünk, de ön szerint fontos lenne kitérni rá egy ilyen beszélgetésben, amit fontosnak tart a munkájában, de nem kérdeztem erről.
Igen, én nagyon bátorítanám a muzsikusokat, a Magyarországon élő muzsikusokat arra, hogy ugye most jelen pillanatban egy nagyon, nagyon delikát helyzete van a magyar komolyzenészeknek, nem mindenkinek, de nagyon sok magyar muzsikusnak, ugyanis példátlan méretű az állami szubvenció arra, hogy a magyar zenészek megéljenek, és ez nagyon jó, fantasztikus, a magyar zenészek éljenek is meg. De én örülnék, ha sokan elgondolkoznának azon, hogy vajon ez a fajta kényelmi szituáció szellemi értelemben, hogy én nem vagyok kiszolgáltatva a közönség reakciójának, ez nem csökkenti-e a kreativitásomat, hogy nem kényelmesedek el a gondolkodásomban, aminek igazából mindig arról kellene szólnia, hogy a közönséget hogy tudom a sarkából kibillenteni, hogy tudom az önismeret felé tolni az én produkciómmal, hogy tudok neki olyan élményt szerezni, hogy az maradandó legyen. Elég sok embert látok, akik dolgozni járnak a magyar muzsikusok közül, és a dolgozni járás alatt pont nem azt értem, amit...
Mi nem alkotni járnak, hanem...
Hát, hogy ez nincs meg bennük, hanem igen, ez van. És mi, tehát, hogy én tudom, hogy itt jönnek majd a magyarázatok, hogy mindenki, igen, mindenki ki van szolgáltatva, stb. De hogy ez veszélyes tud lenni.
És ilyen jó a helyzet most, hogy ezt megállapítást lehet tenni, hogy...
Hogy mondjuk Budapesten szerintem a státuszban levő zenészek, a zeneakadémiai tanárokról nem tudok, de nem azt hallom, hogy mondjuk túl lennének fizetve, kényelmesre lennének fizetve, de nagyon sok zenész van, amelyik ezen a hajón ül, és így himbálózik. Félek, hogy elveszítik ezt a közönséggel való, a közönség igényére való figyelésnek a módját és a folyamatosan ebben való élést, hogy a közönségnek a szerepe degradálódott, és ez nem jó, ez egészségtelen.
És ez máshol is van? Tehát mondjuk Bécsben, gondolom...
Hát nem ismerem ennyire a helyzetet. Azért New Yorkban, Londonban más a helyzet, de európai uniós szinten én úgy tudom, hogy a magyar komoly zene támogatása az a legmagasabbak között van, vagy ami jó, tehát félre ne értsenek, nem aktuál politika, de zenész ne kényelmesedjen, a művész ne kényelmesedjen el, és a közönség legyen számára a legfontosabb, akármilyen tekintetben.
Hát ön sokat tesz azért szerintem, hogy a közönség bevonásáért.
Én ezt a
pozitívást. Na tessék, akkor kénytelen a közönség. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm én.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Köszönjük szépen a figyelmet, a vendégünk Bősze Ádám, zenetörténész volt. Én Horn Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmüket.